Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Az elmúlt hetekben tulajdonképpen az új koronavírus járvány uralja a médiát, és a következő percekben sem lesz ez másképp. Csak most nem Európáról, illetve nem Kínáról lesz szó, hanem Afrikáról, hogy Afrikában milyen következményei lehetnek egy elszabaduló új koronavírus járványnak. Kérem, tartsanak velem!
Globe Safari.
És a vonalban van Steyer József, afrikai és klímakutató, agrármérnök, energetikai szakember, és sorolhatnám a különböző kalapjait, de a lényeg, hogy Afrika jó ismerője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon sok szó esik az új koronavírus járvány kapcsán egy csomó országról, hogy mi minden történik, és hát elég elképesztő, hogy nagyon felkészült egészségügyen rendelkező országokban is hát tömeges halálozás van, meg hát igazából nagyon nehéz betartatni különböző szabályokat. Afrikáról viszonylag kevesebb szó esik, talán azért, mert mindennaposak a halálesetek és ennél sokkal nagyobb pusztítást végző járványok. Ugye ezzel kapcsolatban egy cikk is jelent meg az egyik napilapban önnel tegnap, ha jól emlékszem. Ön hogy látja, egyáltalán milyen hírei vannak Afrikáról? Ott van új koronavírus járvány, vagy egyáltalán nem is tudják, hogy ha van is, hogy mi van éppen?
Örülök a kérdésének, mert természetesen Afrikát se kerüli el ez a világméretű járvány, és ugye Afrikában tudjuk, hiszen beszélgettünk korábbi interjúkban róla, hogy az afrikai egészségügy rendkívül rossz állapotokat mutat, nem tanultak az ebolából, illetve nem volt forrásuk se az ebolából tanulva egy megfelelően hatékony egészségügyet kiépíteni. De nem ez az igazi probléma, hanem az, hogy a két legnagyobb országban is, így Nigériában és a Dél-afrikai Köztársaságban is vannak esetek, és ha ezekben az országokban robban a COVID-19-es, akkor nagyon-nagyon kiszámíthatatlan hatásokkal találkozhatunk. Tulajdonképpen azért, mert az elmúlt időszakban, tehát a 2014-es ebola elmúltával, ami még Nigériát elérte, Dél-afrikai Köztársaságot annó nem, akkor gyakorlatilag az olajárak még viszonylag jó szinten voltak, és ebből profitáltak ezek az országok, illetve úgy, ahogy Dél-Afrikának is sikerült a gazdaságát stabilan tartani. Ez mára már nem mondható el egyik országról sem, és így a társadalmi feszültségek nagyok, a szervezetlenség, a belső problémák emésztik az erőforrásokat. Tehát nagyon nagy a veszély annak, hogyha a COVID ezekben az országokban robban, akkor tulajdonképpen előre nem prognosztizálható folyamatok indulnak el.
Ráadásul Nigéria északi részén mindenféle terroristák is garázdálkodnak, tehát oda jó szerével egészségügyi szakszemélyzet sem nagyon fog oda menni, hogyha ott probléma van.
Hát legyünk őszinték, nincs is szakszemélyzet pillanatnyilag. Hát az, hogy Olaszországnak, amelyik mégiscsak egy Európai Uniós tag, Kínából és Kubából kell segítséget kapnia, mert maga az Európai Unió nem tudott olyan tartalékokat mobilizálni, amik effektív besegítettek volna egy Bergamo közeli epidémia centrumba. Ez egyszerűen elképesztő. Tehát ezekből le kellene vonni azokat a következtetéseket, hogy igen, a világ nincs felkészülve, és ezen belül Afrika se várhat tőlünk pillanatnyilag olyan segítséget, mint amit az ebola esetén elég nagy fenyegetettség mellett, hiszen a virológusainkat sokszor meg is támadták, de emellett is nyújtottunk. Most el vagyunk magunkkal foglalva, egy elhúzódó járványra készülünk föl, és ha most nem figyelünk oda Afrikára, akkor nem csak, hogy hosszú lesz a gazdasági kilábalás, hanem még olyan migrációs veszély is lesz majd, hogy a lerobbant, összeroppant országok, és ebbe beleértem Dél-afrikai Köztársaságot is, ahol pillanatnyilag elég nagy a feszültség a Zuluk és a korábbi uralkodó párt között, hogy embertömegek mozdulhatnak meg. Na most kérdezem én, hogy egy legyengült Olaszország, amelyik évekig nyalogathatja majd a sebeit, meg egy Európai Unió, amelyik ugyancsak sokat kell, hogy dolgozzon azon, hogy a működőképessége fennmaradjon. Egy ilyen rendszer hogy lesz képes megállítani a sivatagon keresztül meginduló fiatal afrikaiakat? Mert abban a pillanatban, ahogy gyakorlatilag ott az epidémián túl lesznek, és ők túl lesznek, mert azért az immunitásuk egy picivel magasabb, még ha nincsenek is felkészülve a COVID-19-re, de egészségileg más a helyzet, az alaphelyzet, ezért nagyon-nagyon veszélyes az, hogy mit csinálunk Afrikával.
Akkor ezek szerint ott most kormányok dőlhetnek be, mert valami ilyen kijelentést tett ebben az újságinterjúban, hogy ennek hatására nem egy országban, tehát nem csak a két említett országban, hanem akár több országban is megdőlhetnek kormányok, és egy polgárháborús helyzet alakulhat ki, akár országokon átívelő polgárháborús helyzet.
Ezt határozottan állítom, és ehhez nem kell nagy vizualizációs készséggel rendelkezni, hiszen a roppant gyengék azok a monolit struktúrák, politikai struktúrák, amiket próbálnak az éppen regnáló államfők meghosszabbítani nagyon rossz gazdasági és egyre romló gazdasági környezetbe. Ha ehhez még hozzájön bármi egyéb egészségügyi nyomás vagy pánikhelyzet, az egyszerűen elsöpri ezeket a rendszereket. Most utalnék arra, hogy nem régen a Bamako rally például ki kellett, hogy kerülje a Guineai Köztársaság bizonyos területét, mert Guineába elnökválasztásra próbálnak készülni, úgy, hogy közben az elnök prolongálni akarja a saját hatalmát egy harmadik ciklusra is. Na most ilyen feszültségek mellett, amikor már belelőttek a tömegbe meg egyéb, egy ilyen vírus szikra, az gyakorlatilag robbanás, épp úgy, mint Dél-Afrikában egy Zulu AFC feszültség.
Egyébként vannak-e azért ellenállóbb afrikai országok, mondjuk, ahol talán most a hatalom, illetve a gazdaság is jobb helyzetben van, vagy pedig tulajdonképpen az, hogy most egy világméretű recesszió elé nézünk, ebben még vita van, hogy hogy fogják ezt kezelni, és hogy ez egy elhúzódó, nagyon hosszú recesszió lesz-e, vagy csak egy hirtelen megtorpanás, és aztán abból föl lehet állni. Tehát ez mindenképpen kihat Afrikára is.
Én azt gondolom, hogy azon már túl vagyunk, hogy abban reménykedjünk, hogy ez egy rövid kifutású dolog lesz, hiszen ennek az első tünetei valamikor tavaly október környékén jelentkeztek ugye Kínában, és most pedig már március második felét fogyasztjuk, tehát szó nincs arról, hogy ez rövid lesz, és nagyon-nagyon sok esélyes az, hogy a gazdasági kilábalás milyen lesz, illetve igazából mit hoz ez a járvány, mert ez rávilágíthat arra is, hogy bizonyos struktúrák az egész világban túlhaladottak. A digitalizációban más lehetőségek vannak, gondoljunk akár csak az oktatásra, illetve most éppen írok egy cikket arról, hogy a digitális oktatásnak van egy nagyon érdekes, már általános iskolába jelentkező, vagy kihasználható összefüggés az elitképzésről. De Afrikát nem ez érdekli. Afrikát az érdekli, és az sújtja, hogy Afrikában is ott vannak a kínaiak, ott vannak azok az utazó nemzetek, indiaiak, libanoniak és egyéb embercsoportok, akik között bizony vannak vírussal fertőzöttek, vírushordozók. És Afrika ugyanakkor függ is ezektől az emberektől, tehát hogyha onnan elmennek azok a szakemberek, akik bepánikolnak, mint ahogy Wuhanból repülőgépekkel mentették az európai szakembereket, ugye emlékszünk ezekre a képekre, Afrikából meg maguktól mennek el az emberek, akkor ez azt jelenti, hogy a kontinensen a feszültség brutális méretekben megnövekszik. És én erre bátorkodtam a már hivatkozott cikkre, amit ön említett, olyan javaslattal élni, hogy miután nagyon sok mindent újra kell értékelnünk a vírushelyzet kapcsán, miért ne tehetnénk meg azt, hogy bizonyos globális programokat indítunk, ráadásul pont a klímavédelemhez kapcsolódva.
Úgy tűnik, hogy az ebben a műsorban is sokszor taglalt Zöld Szahara projektet gyakorlatilag, mint ilyen Jolly Joker-t mindig előrántja egy-egy problémánál. Miért lenne mondjuk például az megoldás, mint egy globális terv? Például ebben a helyzetben, amikor tényleg az van, hogy most mindenki áll itt azzal szemben, hogy, és most tényleg akárról olvasok bármit, nem igazán vannak megoldások. Még nem olvastam igazi megoldást.
Mindenki akkor csak találgat. Mondanám, és a cikkben is, és korábban a beszélgetéseinkben is, ugye készített velem interjút, az Ebola poklába jártam könyvem kapcsán is, akkor is elmondtam, hogy az élőhely pusztítás, az, hogy a tulajdonképpeni vírushordozóknak az élőhelyeit kiírtjuk, leszűkítjük, ez gyakorlatilag felerősíti a vírus veszélyt. Kevesen gondolnak rá, hogy az, hogy a vaddisznók mozgását megzavarjuk, a számukat fölnöveljük, az tulajdonképpen a sertéspest is rendesen benne van, tehát nem kell feltétlen Kínáig mennünk, meg az, hogy a strádákat elkerítjük hatalmas távolságokon, és így nem tud a vadállomány úgy mozogni és úgy élni, hogy megszokta. Érdemes megnézni az interneten, 2019. októberében foglalkoztak azzal, hogy a tobzoska kipusztulóba van, és kiderült, hogy a tobzoska Kínában az a 99%-ban bizonyított vírushordozó, az egyik vektor, amelyiknek köszönhetjük ezt a járványt. Ugye Afrikában pedig bizonyítottuk, hogy a denevérek, illetve a majmok voltak, amiknek az élőhelye elpusztult, levadázták, megették őket, következésképpen ők indították el a rendkívüli járványt. Tehát még egyszer nagyon fontos az, hogy az élőhelyek mentéséről, vagy újrateremtéséről gondoskodjunk, és ebbe igen Jolly Joker az, hogy a Szaharát, mint tartalékterületünket, mert nincs több tartalékterületünk. Tehát az emberiség belakta a szaporaságával, a technológiájával, belakta a világ nagy részét. Vannak ugye az észak és a déli sarkköri dolgok, meg van a Szahara. Tehát a Szaharában viszont vannak most már olyan technológiáink, és ezen beszélgettünk hosszasan, hogy egyszerre több kitüntetett célt is. Tehát a széndioxid csökkentéstől a migráció fékezéséig sok mindent lehetne csinálni, úgy, hogy az emberek értelmes munkát, perspektívát találnak. És még a világ is jól jár vele. Az állatok is jól járnak vele. Ha azt vesszük, az élőhelyek védelme kapcsán, legalábbis féken tarthatjuk a járványokat. Egy dolgot szeretnék elmondani, amit minden egyes előadásban, interjúban, mindenütt kiemelek. A millió vírusból mindösszesen 5000-et azonosítottunk, vagy írtunk le, és gyakorlatilag egyik ellen sincs igazán működő ellenszer. Mindig újra és újra kell konfigurálni, mert a vírusnak az a sajátossága, hogy hihetetlen gyorsasággal mutálódik. Következésképpen hamis illúziókba nem lenne szabad belemenni, és ahelyett, hogy háborúra, illetve fegyverkezésre költünk 1000 milliárd dollárokat, gyakorlatilag össze kellene fogni a különböző vírusközpontoknak, meg főleg azoknak a távolba látó államférfiaknak, hogyha vannak ilyenek, hogy igen, csináljunk valamit olyan globális rendszerben, ami ezeket a vektorokat féken tartja, sőt nem csak féken tartja, hanem a világ általános jólétét legalább alapszinten biztosítja. Akkor ki tud a világgazdaság törni abból a zsákutcából, amiben most a vírus belemanőverezte, akkor nem kapnak az öregjeink, az időseink újra piros lapokat, és akkor talán a kormányok is stabilabban maradhatnak a helyükön, mert én azt hiszem, hogy most igen, nagyon-nagyon kényes a helyzet arra, hogy ilyen felállásba kik és hogy akarnak tovább menni.
Hát most felvetett legalább 100 új kérdést, amire most sajnos nem lesz időnk, hogy megbeszéljük, de ön lát bármi esélyt arra, hogy most ebben az egyébként bezárkózó közegben, amire egyébként ez az egész vírus elleni védekezés valahogy még rá is erősített. Most úgy tűnik, hogy az a legnagyobb megoldás, hogy mindenki zárkózzon be, szigetelje el magát, katonákkal felügyelik a WC-papírkészletet, és a többi, és a többi. Szóval, hogy ebbe a hangulatba valóban látja azt, hogy itt most komoly erők, és itt a komoly erők alatt azt értem, hogy azok a valódi hatalommal rendelkező vezetők, azok ilyenkor tesznek egy ilyen gesztust, meg beállnak a különböző parlamentek elé, és azt mondják, hogy jó, akkor most erre kellenek milliárdok, hogy vigyük az egészet Afrikába, és akkor kezdjünk el egy ilyen nagy, kibucszerű történetet építeni, vagy bármi valami hasonlót, ami ilyen vissza a természethez. Én azt látom, hogy erre, mintha nem lenne vevő ma se Európában, se Amerikában senki. De hát örülnék, hogyha ön úgy látja, hogy ez nem így van.
Én gyakorlatilag másképp látom, és alapvetően úgy látom másképp, hogy önnek igazat adok. Tehát a hagyományos politikai rendszerek, a jelenleg regnáló politikai vezetés nagyon kevés kivételtől eltekintve meg sem mozdult a dologra. Talán hármat tudnék említeni, ugye az egyik az Kína, aki tulajdonképpen nem csak hogy fölállt, hanem azonnal elkezdte segélyezni az olaszokat, ma már tőlük jönnek Magyarországra a maszkok, meg a lélegeztetőgépek, az oroszok, akik csapatot dobtak át, egészségügyi kontingens dobtak át az olaszokhoz, és a kubaiak. Tehát vannak jó kormányzati példák is, még olyan rendszerekből is, akiket így úgy amúgy szoktunk szídni.
Na jó, de ez most vészhelyzet, ez egy más történet, ilyenkor ebből azért politikai előnyöket is lehet kovácsolni, PR-nak se rossz, de amikor valamelyest majd a helyzet rendeződik, és egyébként gazdaságilag mindenki megrogy egy kicsit. A vállalkozásoknak amúgy is elengednek most adót, meg később fizethetik, mindenféle gazdasági élénkítő csomagok vannak, és egyébként meg kell küzdeni például az amerikai határon a menekülő dél-amerikaiakkal, az európai határon az éppen prompt a bevándorló tömege. Szóval, hogyha az ember vizionálja ezt, én azt látom, hogy ilyen közegben az, hogy leüljenek, és azt mondják, hogy na, akkor most fogjunk össze, és csináljunk valami szépet Afrikába, én erre semmi esélyt nem látok. Ön mibe hisz ilyenkor?
Én abba hiszek, hogy én legalábbis ezt tanultam annak idején, különböző tantárgyak kapcsán, hogy tulajdonképpen a tömegszerűség az előbb-utóbb valamiféle minőségi változást is ki tud kényszeríteni, vagy ki fog kényszeríteni. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a nagy járványok után, vagy éppenséggel különböző egyéb történelmi fordulatok után az emberek jelentős csoportjai gondolkoztak el, most is elindul majd egy olyan gondolkodás, hogy valami olyasmit kellene csinálni, ami arányba van a létünket, az emberi létet, a globális létet fenyegető problémákkal. Ebbe igaza van, hogy nagyon sokan a saját sebüket fogják nyalogatni, próbálnak majd kis részelőnyöket szerezni, de én valahol az agyammal azt érzékelem, hogy kell lenni olyan vezetőnek, vagy ha úgy tetszik, fel kell tűnni valaki olyan személyiségnek a világpalettán, aki képes lesz arra, hogy valamiféle nagyobb tömegű megoldást elindítson. Azon belül, hogy az egyes államok mit csinálnak, hogy a szeparációjukat erősítik, vagy egyéb, az egy dolog, de megmarad az életterünk. Viszont, hogyha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag visszáll újra az a széndioxid terhelés, ami most átmenetileg csökkent, visszáll az éghajlatrombolás, és akkor minden évben újabb és újabb vírusok csinálhatnak drámát. Egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, talán a cikkbe is utaltam rá. Van egy nagyon-nagyon kegyetlen dolog, és sok amerikai katasztrófa filmben láttuk már, ez az úgynevezett szupercella effektus, ami gyakorlatilag akármilyen furcsa, de még a vírusoknál is előfordulhat. Illetve valami picit hasonlóságot láttam Konakriba, amikor az Ebola kapcsán kint jártam, és ugye nem takarították a városi szemetet, és ott voltak a patkányok. És amikor volt egy ebolás eset, ebolásnak tűnő eset, akkor a felülfertőződések miatt nem tudták eldönteni, hogy ő most kolerás, pestises, vagy éppenséggel ebolás. Lehet választani, de mindegyik halálos lehet. Tehát itt különböző vektorok egybeeshetnek, hogyha nem teszünk valamit, és innentől kezdve nagyon nagy gond van. Tehát én lehet, hogy naív vagyok, bár próbálom elkerülni a koromból adódóan, de azt gondolom, hogy ez egyfajta purgatórium most, és bizonyos megtisztulásnak az emberi gondolkodásba be kell indulnia. Hogy ez sikerül-e, nem tudom, de őszintén remélem, hogy nem csak a halottak figyelmeztetnek bennünket, hanem az, hogy igen, tennünk kell a jövőnkért, a gyermekeinkért, az unokáinkért.
Hát akkor már ez lesz a végszó, mert az időnk az teljesen elfogyott. Steyer József, Afrika kutató, klímakutató, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a megkeresést.
Globe Safari.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően zene, majd 3:30-kor várom önöket a beszállókártyával, és a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt ismét Globe Safari. Kérem akkor is tartsanak velem, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a Globe Safari. Emberek és történetek a Kárpát-medencéből és a nagyvilágból. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.